A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük testvérek a 236. számú dicséretünket. A 236. számú dicséretünket, az első vers így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. Boruljunk le az Úr előtt imádságban. Magasztalunk és dicsétünk téged, mennyei édesatyánk, hogy nálad, veled van üdvesség. Áldunk téged, Urunk, azért a végtelen kegyelemért, amellyel megszerezted ezt az üdvösséget számunkra, segítséget Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy helyettünk és érettünk megtapasztalta a nélküled való lételnek örök kárhozatát, hogy nekünk soha ne kelljen átélni, mit jelent nélküled élni. Bocsáss meg mégis nekünk, Urunk, hogy ebben a földi életben, ha valljuk is, hogy nincsen segítség és üdvesség nélküled, hétköznapok során mégis gyakran élünk úgy, mintha lehetne. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor nincs elég bizalmunk benned, és elkezdünk magunk segíteni önmagunknak, próbáljuk mind megoldani a bajainkat, vagy amikor minden jól megy, akkor elfeledkezünk rólad. Szeretnénk, Urunk, megújulni ebben, megszabadulni ettől a hamisságunktól is. Köszönjük, Urunk, hogy most itt a te színed előtt állva megvallhatjuk azt is neked, hogy erősítsd meg hitünket, mert oly könnyen elgyengülünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy amikor a te üzeneted megszólal, hagyd tudjuk azt úgy fogadni, mint isteni üzenetet és szót. Alázzuk meg magunkat a te igéd tekintélye előtt. És könyörülj meg azért is rajtunk, Urunk, hogy hagyd tudjuk a te szavadat cselekedni, életté formálni, és így megtapasztalni, hogy veled csak ugyan van segítség és üdvösség. Így áld meg bennünket, kérünk most csenddel, hagyd tudjunk rád figyelni, vedd el a fáradtságot is rólunk, kérünk, tedd alkalmassá mi fülünket, szívünket, igét hallgatására és befogadására. Jézus Krisztusét kérjük mindezeket tőled hálaadással, Urunk. Amen. Istennek ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom fel. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részéből, a 33. verstől a rész végig, a 42. versig terjedő szakaszból. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részének 33. versétől tehát Istennek írott igéje így hangzik. Azok pedig, tudnélik a Sanhedrin tagjai, azok pedig ezeket hallván fogukat csikorgaták, és arról tanácskozának, hogy megölik őket. Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolá, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat. És mondta azoknak, Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra, ez emberekkel szemben mit akartok cselekedni? Mert ez időnek előtte felkelt Teudás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez mintegy 400 embernyi tömeg csatlakozott, ő megöletett, és mindnyájan, akik csak követték őt, eloszlottak és semmivé lettek. Azután felkelt a ma Gölleus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított. Ez is elveszett, és mindazok, akik őt követték, szétszóradtak. Most arra nézve is mondom nektek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nekik. Mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt. Nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Engedének azért neki, és miután előszólították az apostolokat, megveretvén, megparancsolák, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsáták őket. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek. S minden nap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust. A napokban beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy milyen módszerekkel tanítják manapság az óvodásokat külföldön. Mindent rájuk hagynak, mindent szabad nekik, nem erőltetik rájuk a felnőttek, például az, hogy köszönni illik, vagy kell. Bármit tehetnek, amihez kedvük van ott a csoportban. Másfajta elvek és másfajta módszerek, gondolatok érvényesülnek manapság, mint régebben, hatnak a gyerekekre és a fiatalokra. És azért nem közömbös, hogy milyenek ezek az elvek, gondolatok, módszerek, mert nem csak a jelenük, hanem a jövőjük is függ a gyerekeknek és a fiataloknak attól, hogy mit tanulnak ebben a korban. Idősebb embereknek sem mindegy egyáltalán, hogy életüket mikor áttekintik, akkor boldognak vallják magukat, boldognak minősítik azt az életet, amelyet éltek, vagy keserűen arra kell rádöbbenniük, hogy az egésznek nem volt semmi értelme, nem volt maradandó mindaz, amit alkottak, tettek. És többen elmondják, ott nálunk faluhelyen, ahonnan jöttem, hogyha újat kezdhetnének, akkor mennyivel másképp csinálnának mindent. Mert nem jó alapelvek, módszerek szerint éltek. Valóban tragikus az, amikor elrontott életeket kell látnunk, fiatal és idős emberek életében egyaránt. És mennyivel szebb az és örömtelibb, amikor olyan fiatalokkal és idősekkel találkozunk, akik boldogok, a múltjukra nézve is, mert a helyükön voltak. Gamáliel tanácsa e kétféle élet lehetőséget, életutat írja le. Szeretnénk ezt megnézni, és megérteni Urunk buzdítását számunkra, hogy az emberektől való terv, szándék, dolog, tanács, hogy mondjam így most, élet helyett, az Istentől való életet kövessük, és akarjuk követni, még ha ez szenvedéssel is járna. Gamáliel a törvényt tanító családba született, Nagyapja az a híres Hillél rabbi volt, aki az egyik farizeusi iskolának is az alapítója lett. Az unoka, Gamáliel, vezetője is lett ennek a szabadabb gondolkodású irányzatnak, ahol Pál is tanult fiatal korában, tudjuk Pál leveleiből. A köztiszteletben álló törvénytudó szavára az izraeli vezetők figyeltek, tekintélye volt előttük. Így történt a felolvasott igeszakasz leírása alapján, hogy miután elfogták ismét az apostolokat, mert Isten csodálatosan megszabadította Pétert, és miután a poroszlók nem találták őket, és teljesen zavarba volt a nagy tanács, és hozzájuk mentek azután valakik, hogy azokat, akiket kerestek, ott láttuk a templomban újra. Tehát miután elfogták az apostolokat, kihallgatták, és hallották a bizonyság tételüket, akkor tört ki bennük az a düh, amely jellemezte őket Jézus keresztre feszítése előtt is, és keresztre feszítésénél, azon tanácskoztak, hogy megölik őket. Ez a Gamáliel, miután ebben a helyzetben látta mindazt, ami ott történik körülött a nagy tanácsban, felállt, és elkezdte az ő tanácsát megosztani azokkal, akik ott jelen voltak. És kiderült, hogy ezek a dütől mérges farizeusok, sadduceusok és vének hallgattak rá. Megszívlelték azt, amit Gamáliel mondott. Ez azért furcsa, mert ismerjük a nagy tanács tagjait, hogy amikor ők dühösek, akkor mit éreznek, és hogyan viselkednek. Itt ők hallgattak a tekintélyre. Gamáliel tanácsa ugyanis a mózesi törvényeknek megfelelően a következő alapelvet fogalmazta meg. Ha embertől való szándék, tett, mozgalom az, amit a Krisztus követő tanítványok folytatnak, amiről ők beszélnek, hirdetnek, akkor az úgyis meg fog semmisülni. Ha viszont az Istentől való ez, akkor is megmarad, ha ti ellene harcoltok. Sőt, az Isten ellen harcolóknak minősültök. Tudatosan szerettem volna úgy magyarázni, hogy Gamáliel tanácsa alapelvet fogalmaz meg. Ez az az alapelv, amelyet én hangsúlyozni szeretnék. Mert ma is ugyanígy érvényes ez, hogy attól függően, hogy valami embertől való, embertől származó terv, szándék, de most mi az életet szeretnénk vizsgálni, élet, akkor az megsemmisül, az hiába való, ami viszont az Istentől való élet, az örök, maradandó. A törvénytudó intése tehát először az embertől való életre vonatkozik. Két férfit említ, és a két férfi mellett összegyűlt embereket, mozgalmat, és ezeket példaként említi arra, hogy semmisül meg az, amikor valami embertől való. Először Teudást említi, majd a Galileus Júdást. Fölkeltek, az egyikük fel is lázadt, és velük együtt a követői is szétszóradtak, némelyek megölettek. A szabály ugyanis az tehát, ami embertől való élet, terv, szándék, az megsemmisül. Ezt azonban sokkal nagyobb hatalmak és birodalmak is igazolják, amelyek sokkal tovább fennálltak, mint a két férfi köré gyűlt mozgalom. És az ő sorsuk, a birodalmak sorsa igazolja, hogy ez csak ugyan igaz. Gondoljunk a dánieli szoborképre. Egy kis kő leesik, és az egész szobor összetörik. A világ birodalmak megszűnnek. Az a római világbirodalom is már régen a múlté, amelyik elpusztította eme két ember mozgalmát. De nem kell messzire menni, most éppen 10 éve annak, hogy a 20. században is elpusztult egy világbirodalom, egy gondolat, egy eszme. Pedig hányan követték a szándékát vezetőiknek, a szószólóik akaratát, és egy pillanat alatt tönkrement. Mennyien csodálkoztuk, hogy még Romániában is mert ami embertől való, az megsemmisül előbb vagy utóbb. Ami engem megragadott azonban ebben a történetben az az, hogy ez az alapelv igaz a mi személyes életünkre is. És ez az, amit Isten szeretne az életünkben megvizsgálni. Hogy kitől valók a mi terveink, szándékunk, tanácsunk, tettünk, dolgaink, egy szóval az életünk. Ugyanis az embertől való élet ebben az értelemben Istentől, Isten akaratától független élet, sőt, Isten ellenére való, vele szemben élt élet. A prédikátor szavai figyelmeztetnek, és figyelmeztetően visszhangoznak e történethez kapcsolódva. Létezik ugyanis bölcsesség, bölcsességkeresés, szórakozás, élvezet, munka, szerelem, ifjúság, öregség, Isten nélkül, tőle függetlenül. És ennek jellemzője a prédikátor szavaival mindig a hiába valóság. Az Isten nélküli élet, az embertől való élet ugyanis mindig hiába való. Hiába valóság, minden hiába valóság. Nagyon jogosan fogalmazza meg a prédikátor az Istentől távol élő embernek a jellemzőjét. Hiába való és mulandó. Ezért mennek ma is fiatal életek tönkre, amikor a baráti kör tanácsát, vagy néhány szószólónak az akaratát, példáját kezdik követni. Tegnap olyan dolog történt, amit még soha nem láttam eddig életem során. Az egyik buszon utaztunk barátommal, és három fiú szállt föl a buszra. Az egyik kb. 12-13 éves lehetett, a másik olyan 10 éves körüli, a harmadik pedig 6-tól esetleg 9 éves. És hogy felszálltak, feltűnt, hogy a pulcsiukat teszik a szájukhoz, és állandóan beleszívnak, és pár másodperc múlva lehetett érezni az illatát annak, amit ők szívtak. Szipóztak ezek a kicsi gyerekek. Én még nem láttam ilyeneket. Az is lát, hogy testvérek voltak, mert nagyon hasonlítottak is egymásra. Az embertől való tanács, életvitel tönkre teszi még a gyereket is. A fiatalt is. De ez nem csak ilyen extrém esetekre igaz, hanem sokkal enyhébb élethelyzetre, életstílusra is. Úgy, ahogy hangsúlyozza, milyen elkeserítő az, amikor emberek életük közepe vagy vége táján arra döbbennek rá, hogy hiába éltem rendes életet, semmi értelme nincs az egésznek, mert elmegyek és mit hagyok magam után. Most mégis azonban arra szeretnék rámutatni Isten lelke tekintélye alapján, hogy elszomorító, hogy még hívők és keresők is élhetnek ilyen embertől való életet. A megtért embernek nem veheti el senki az örök életét. Az maradandó. De a mi földi életünk boldogságát el tudja venni ez a fajta életvitel. Keserűvé tudja tenni a gonosz minden hív ember életét, ha rá tudja venni arra, hogy embertől való életmódot éljen, életvitelt folytasson. Amikor valaki az időbeosztását, a munkatempóját, a munkamoráját a felgyorsult világ követelése szerint alakítja, akkor előbb-utóbb rádöbben arra, hogy már nincs annyi idő a családjára, még kevesebb idő van az Isten előtti elcsendesedésre, és napról napra újra meg újra lelkiismeret furdalással a szívében, fáradtan, összetörve fekszik le, majd kell föl, és kezdődik az egész előről. Mert egy embertől való világi gondolatrendszert vett át, és aszerint alakítja az éles stílusát. Máskor nem a világ, vagy nem más emberek, szószólók, tanácsosoknak az akaratát, szándékát, tervét követve eshetünk ebbe a hibába, hanem az embertől való gondolkodás, szándék a saját magunké is lehet. Ami önmagában nem lenne rossz, de a baj ott van, hogy csak az urat felejti ki ilyenkor Isten gyermeke a tervezésből, a szándékaiból, a tetteiből. Elfelejti az urat megkérdezni. Fiatalok lelki növekedését, odaszánását, szolgálatba állását akadályozhatja, ha nem a rendelt időben Istentől elkészített szerelem érzésének hamis tanácsát követik. Tönkreteszi őket, mert nem a rendelt időben várják meg. Én benne voltam ebben fiatalabb koromban, és tudom, hogy milyen keserűvé tudja tenni az ember hívő életét. Nem beszélve arról, hogyha az a másik nem szereti az urat, mert nem is az övé még. Még az Istennek való szolgálatban is előállhat az a helyzet, hogy embertől való, és megsemmisül. Mert belefoghatunk hatalmas szolgálatokba, lelki munkákba, de ha ezt az Úr megkérdezése nélkül tesszük, sőt, akarata ellenére, akkor megsemmisül. Akkor előbb-utóbb vége lesz, ugyanis fának, szénának és pozdorjának minősül az Úr számára. És így bomlik fel. Mert az embertől való élet, az embertől való tanács, dolog, szándék semmivé lesz. Ez egy alapelv, törvény ebben az életben. Egészen más vége van azonban, és egészen más a tartalma az Istentől való életnek. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Gamáliel tehát arra figyelmeztette a Sanhedrin tagjait, hogyha az apostolok szolgálata bizonságtétele az Istentől való, akkor nem tudják megsemmisíteni, nem tudják megakadályozni, sőt, akkor az Isten ellen harcolók lesznek. Szeretném megjegyezni azt, hogy a görög szövegnek a kifejezéseit nagyon mély. Ugyanis kétféle feltételes módban álló kifejezést használ a Szentíró, mikor az embertől valóra és az Istentől valóra utal. Az embertől valóra utalásnál egy olyan feltételes módban álló kifejezést használ, ami bizonytalanságot jelöl. A másiknál viszont valószínűséget és bizonyosságot kifejező feltételes módú kifejezés áll. Azaz ez azt jelenti, hogy Gamáliel számára valószínűbb volt az, hogy a tanítványok munkája az Istentől való. Szinte bizonyos volt benne, ő nem lett keresztényé. De a tanács tagjaival szemben ő azt akarta hangsúlyozni, hogy figyeljünk azért, most én úgy értelmezem az igét, látva az előző versekbe leírt történeteket, hogy figyeljünk azért arra, hogy itt nem egyszerű dolgok történtek ezeknél az embereknél. Itt csodák történtek. Pétert kiszabadította az angyal, meggyógyult a sánta. Az egész tanítványi seregen látszott az, hogy itt valami nem embertől való van. És Gamáliel ezt érezte. És volt bátorsága, és volt tekintélye kimondani ezt. A szabály tehát az, ebben az esetben, hogy az Istentől való élet, terv, szándék, tett, nem bontható fel, nem semmisíthető meg. És ez beigazolódott akkor ott is, hiszen a tanítványokat szabadon engedték. Előtte meg akarták ölni, és meg is ölték volna őket, ebbe biztosak lehetünk, de itt elengedték őket. Elmondható, hogy még a mártírok idején is az Istentől való életvitel maradandónak minősült, mert csak a testüket tudták megölni. És a mártírok vére hatalmas evangelizáció volt, sokan megtértek. Mert ami Istentől való, az nem semmisíthető meg. Sőt, elmondható az is alázatosan, hogy Isten népének minden bűne, bukása, minden szégyenletes korszaka ellenére is még mindig áll az egyház, a gyülekezet. Mert nem semmisíthető meg az Isten ügye. Még a mi bűneink se tudják megsemmisíteni. Legkevésbé az ellenfelek. 10 éve nálunk Magyarországon szabadon lehet az evangéliumot hirdetni, amit korábban nem lehetett csak a templomokban. Én akkor döbbentem rá erre a változásra, amikor Angliában lehettem, hogy mekkora kegyelmi idő az, és milyen nagy kegyelme az Istennek, hogy Magyarországon is ugyanúgy szabad az evangélium ügye, mint ahogy Angliában. És olyan öröm volt a számomra, hogy nem csak én, hanem az ottaniak is hálát adtunk mindig Istennek azért, hogy Magyarországon is szabad az evangélium ügye. Lehetne most is olyan idő, hogy megtiltanák. Csak a templomokban lehetne az igét hirdetni. De Jézus ügye ennyire valóságosan maradandó ma is. Isten adhat ilyen kegyelmi időket. Viszont szeretném hangsúlyozni, hogy itt is érvényes, hogy Isten elsőrendben, ami személyes életünkre nézve, szeretné azt hangsúlyozni, hogy ami Istentől való, az nem semmisül meg. A tanítványok foglyok voltak, meg is verték őket, és mégis ők voltak a szabadok, kiderül a történetből. Ők voltak azok, akik felszabadultan élték az életüket, és boldogok voltak minden verés ellenére. Ők kerültek ki győztesen ebben a lelki harcban. És ez ma is igaz mindazokra nézve, akik ellenséges környezetben élik hitüket, akiknek vállalniuk kell a másságot, és ez nehéz, mert akik mellett élnek, azok nem veszik tudomásul, és nem akarják tudomásul venni a másságot. Isten ügye a mi környezetünkben, a mi munkahelyünkön is győzelmes és győztes. Azokra nézve is igaz az, hogy maradandó az Istentől való ügy és élet, akiket meg a betegség nyilai keserítenek. Mert azt is nagyon nehéz elhordozni. De még a betegség sem tudja elszakítani Isten gyermekét Jézus szeretetétől. Olyan öröm volt ezt látnom egyik asszony testvérünk életében, aki kegyetlen fájdalmakat hordoz. És nehéz megállni azt, hogy ne kiáltson fel a fájdalomtól. De ő azért imádkozott, hogy az Úr bocsássa meg neki, hogy zavarja a társait, mikor mégis kiáltani kell, mert annyira fáj. És ő meg akarta tisztítani az ő életét minden hamisságtól, mert tudja, hogy már nem sok van hátra. Az ő betegsége, ha kemény is, szinte elhordozhatatlan, mégis ő hittel megharcolja. És megáll a hitében, mert Istentől való az ő élete. Ebben a történetben igazolódik az is, hogy Isten még az ellenségét is jóakarójává tudja tenni annak, akinek az útját ő egyengeti. A tanítványokat szabadon kellett engedniük. Nem sokára olvasni fogjuk, hogy Saulus hogy üldözte a keresztényeket. Majd látni fogjuk, hogy Jakabot megölték. Volt, amikor ez történhetett. De itt most Isten úgy döntött, hogy szabadon kell engedni az övéit. Mert az evangéliumnak terjedni kell. És hogy mennyire terjedt az evangélium, azt a mai napra kijelölt bibliolvasó kalózunk szerinti ige szakaszból láthatjuk. Talán észrevettük a meghökkentő kijelentést, hogy miután megválasztották a 7 diakónust, akkor Isten igéje növekedett, sokasodik nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan követték a hitet. Még a papok is hitre jutottak. Mert Isten jónak látta az ő ügyét így igazolni. Micsoda kiváltság az Isten gyermekének, mikor az Istentől való életet éli, hogy nem csak az életének leghétköznapi, legapróbb kérdéseiben, tanástalanságában kérdezheti meg az Urat, hogy mit akar az Uram, hogy cselekedjen, hanem az életünk legnagyobb kérdéseit is az Istentől jövő tanács és szándék szerint dönthetjük el, majd élhetjük az életünket. A társkérdést, a pályaválasztás kérdését, a lakáskérdést, a munkakérdést, az üzletkérdést, és sorolhatnánk tovább, ilyen nagy kérdéseket az Úrtól jövő tanács és az ő vezetése által dönthetjük el. Vannak, akik horoszkóphoz nyúlnak, igézőkhöz, jövendőmondókhoz. Milyen kegyelme az Istennek, hogy mi a hatalmas Úrtól, az örökkévalótól kérdezhetjük meg, hogy mit tegyek, Uram? Mi a te tanácsod? Mi, akik esetleg túl vagyunk el kérdéseken, már olyan természetesnek vesszük, hogy igen, tanácsolt az Úr, de akik előtte állnak, azoknak nagyon fontos tudatosítani, hogy újra meg újra minden nemzedék megkérdezheti az Úrtól, hogy mi a te akaratod, Uram, mi a te tanácsod. És hagyd mondjak még egy jelzőt, ez is nagyon fontos, hogy az ilyen nagy kérdéseken túl, meg az apróbb hétköznapi kérdéseken túl, az Isten tanácsa úgy is érkezik hozzánk, hogy a nap jégében vezet bennünket, természetes módon, mint gyermekeit. Megmondja, hogy ő mit gondol, mire akar felkészíteni. És például olvashatjuk reggel azt, a példabeszédek könyvéből, jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. És az ember nem tudja elképzelni, hogy miért figyelmezteti őt Isten arról, hogy legyen hosszú tűrő, hiszen ő ilyennek ismeri magát. Ő a legszelidebb ember a világon. Ő aztán nem fog haragra gerjedni. És mégis aznap a villamosvezető pont előtte fogja becsukni az ajtót. És akkor oda az ő nyugalma és békéje, és egyből próbál a harag előtörni belőle, próbál integetni a villamosvezetőnek, és nem teszi, mert eszébe jött ez az ige, hogy jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. Még egy villamost is. Mert az Isten igéje napról napra vezeti az övéit. És az Úr tudja, hogy mit, mikor mondjon el. És így adódhat az a helyzet, hogy az ember le tud úgy feküdni, hogy a szívében nem keserűség van, lelkiismert furdalás, hanem hálod, Uram, köszönöm, hogy megint úgy élhettem, ahogy az neked kedves volt. Már megint velem voltál. Azonban az Istentől való életnek a maradandó volta és nagysága, ereje talán mégis a leginkább abban mutatkozik meg, hogy lehet újat kezdeni az embertől való élet helyett. Milyen nagy kiváltság az, amikor valaki élete vége felé megérti ezt a drága örömhírt, hogy én kezdhetek egy egészen újat. Amikor ládöbben már valaki arra, hogy mivel Isten nélkül éltem az életemet, és már tönkre is ment teljesen, körülöttem is annyian tönkre mentek az én életem miatt, de rádöbben arról, hogy Jézus kegyelme mindennél nagyobb, és lehet újat kezdeni. És nem kell az embernek az élete végén rádöbbennie erre, hanem bármikor, amikor hallja az igét, hallja a kegyelmi örömhírt, akkor megértheti, hogy Jézus váltsága nagyobb mindennél. Jézus váltsága elegendő minden vétkünkre, minden Isten nélkül élt életünkre, életvitelünkre. Teljesen megújulhatunk. Lehet, hogy a következményeit hordozni kell az Isten nélküli embertől való életünknek, de mégis másként élhetünk, mert ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúlt, aki mi újjá lett minden. Aki fiatalon jutott hitre, az lehet, hogy nem is tudja ezt az igét annyira átérezni. Aki idősebb korában, az nagyon jól tudja, hogy micsoda kegyelme az Istennek. Hogy a múltra pontot lehet tenni, és lehet előre tekinteni, új életet élni. A legegyértelműbb példa itt talán a Lator esete, aki ott a kereszten Jézus mellett ott jutott hitre. Neki az egész élete tönkrement. Ő meg is halt ebben. De az életének az utolsó perceit mégis másként tölthette, és elmondhatta, boldog vagyok, mert az Úré vagyok. És jön az örök élet, ami pótolni fogja mindazt, amit én elfuseráltam. Az evangélizációra készülve mennyire hangsúlyos ez, hogy ezzel a hittel hívogassunk olyanokat, akiknek esetleg tönkrement az élete, házassága, fiatal élete, vagy idősek is szenvednek Isten nélkül. Ezzel a hittel hívogathatunk, hogy Istennek van hatalma ma is megújítani bárkit, mert az Istentől való élet erősebb mindennél. És végül alapigénk arra is rámutat az Istentől való élettel kapcsolatban, hogy az Istentől való életet élő hívő ember még a szenvedést is úgy veszi el, az ő urától, mint ami Istentől való. Ők annak okáért örömmel menjenek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek. És minden nap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust. Nem, hogy csupán az Úrtól fogadták a szenvedést, hanem örültek, boldogok voltak amiatt, hogy méltókká tétettek arra, hogy a Jézus nevéért szenvedhetnek. Többen itt szoktunk elakadni, mert az emberektől és a szenvedéstől fél az óember. Nem akarjuk elhordozni. Ezt nem akarjuk az Úrtól venni. Mindent elfogadunk az Úrtól. Mindenre készek vagyunk, de ettől rettegünk, hogy szenvedni kelljen. És úgy érezzük, hogy akkor megsemmisülünk. Akkor végünk van. Isten mégis milyen kegyelmes, amikor arra mutat, ha te bízol bennem, ha te a te életedet egészen úgy éled, mint ami tőlem való élet, akkor erőt kapsz arra, hogy nem csupán kész leszel szenvedni érettem, hanem ezt a szenvedést örömmel hordozod. Az emberektől való és a szenvedéstől való félelem, szégyenérzet helyett boldogság tölti el a te életedet is, amikor a nevemért szenvedsz. Péter ezért mondja az első levele 4. részében, boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Kiderül tehát, ha úgy is éreznénk szégyenünkben, a szenvedés közepette, a gyalázkodás között, hogy megsemmisülünk, végünk van, vége van Isten ügyének. Isten akkor tudja leginkább felragyogtatni az ő dicsőségét, mert az ő szenvedő szolgájában igazolja, hogy győztes az, aki a tőle való életet éli, és ha kell, szenved is érte. Ez a tanítás az igének az egyik legmélyebb tanítás. Pál apostol ezért mondja a Filippi beliekhez írott levél második részében, hogy mert nektek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Ez egy különleges kegyelmi ajándéka Istennek, amikor ő megadja azt a kiváltságot, hogy a tőle való élet azt jelenti, hogy tőle való szenvedés éri az ő gyermekét, az ő nevéért. Aki viszont ezt a kegyelmet elfogadja az Úrtól örömmel, akkor tudja, hogy ez a kegyelem őt segíteni fogja abban, hogy Istennek kell inkább engedni, és nem az embernek, és ő engedni is fog az Istennek, mert nem az embertől való életet akarja élni, tervet, szándékot, akaratot, tettet, hanem az Istentől való életet. És az Úr arra szeretett volna buzdítani mindannyiunkat, hogy mi vágyakozzunk eme másik, az Istentől való életre. És ha már miénk ez, akkor éljük is azt hittel, még ha szenvedni is kell érette. Imádkozzunk. Úrunk, hálát adunk igédért, köszönjük a te egyértelmű szavadat, és magasztalunk téged, engeded megérteni nekünk azt, hogy lehet tőled való életet élnünk. Ezért azt kérjük a zsoltáros szavaival, hogy vizsgálj meg bennünket, mutasd meg nekünk, hogy milyen a mi kapcsolatunk veled, mutasd meg azokat a pontokat az életünkben, ahol esetleg embertől való életet élnénk, gondolkodnánk, terveznénk, és segíts azoktól szabadulni. Urunk, a mi életünk minden részével, egész valónkkal, a tőled való életben akarunk járni. Így akarjuk betölteni a mi hivatásunkat, Isten gyermeki létünket. Kérünk arra is, Urunk, hogy erősíts meg bennünket, hogy hagyd tudjunk készek lenni örömmel, ha kell a szenvedésre is. Könyörülj meg azokon a testvéreinken, Urunk, akiknek ebben az időszakban nehéz az Istentől való élet megélése. Kérünk, erősítsd azokat, akik nem hívő társaságban kell, hogy megéljék hitüket. Imádkozunk betegeinkért. Állj azok mellé, akik fájdalmakat hordoznak, és erősítsd meg őket, Urunk. Imádkozunk azokért, akiknek az életébe kerül a te követésed. Segítsd őket vállalniuk, ezt a szenvedést is kérünk. És csitítsd, Urunk, az ellenség tombolását azokon a helyeken. Magasztalunk azért, Urunk, hogy itt mi szabadságban élhetünk, segíts, hogy használjuk ki a kegyelmi időt. És kérünk téged, hogy a te kegyelmi idődet mutasd meg hatalmasan az evangelizációs héten. Hozd el mindazokat, akiknek hallaniuk kell az örömhírt. Így áld meg, kérünk, a mi hívogatásunkat, és bennünk is munkálkodjál majd. Kérünk, Urunk, áld meg a mi gyülekezetünk vezetőit, kérünk, te készítsd el a presbiter választást, imádkozunk a mi világi vezetőinkért is, adj nekik bölcsességet, Urunk, és Isten félelmet, bárcsak ők is az Istentől való életvitelt élnék, és így vezetnék országunkat. És kérünk téged azokért, Urunk, akik még mindig szenvednek az árvízkárok vagy más katasztrófák miatt, adj nekik is, Urunk, békességet, testi-lelki megoldást. És könyörülj meg, Urunk, azokon is, akiknek az életükben változásra van szükség, mert már tönkrement, hadd hallják meg és hadd értsék meg, hogy veled lehet újat kezdeni. Mi is ezt szeretnénk, Urunk, tenni, ha szükséges most. A te kegyelmedért ezért vizsgálj meg bennünket, kérünk újra. Jézus Krisztus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszul is Isten ígéjére, énekeljük a 426. számú dicséretünket. A 426. számú dicséretünket már keresztem várra vettem, s érted, mindent elhagyok. kérjük az Úr áldását. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnya kelnek, mint a saskesejük. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen.